És én ezt tartom a legnagyobb bajnak. Nem az anyagiakat, nem a pénzt, ezt a gyűlöletet, ami van.
Ebből a 100-ból 2/3 az, aki beiratkozik képességvizsgára, fele az, aki meg is jelenik, és akkor úgy lesz 8, aki megírja az átmenőt.
Említetted, hogy volt olyan, aki azt mondta, hogy már pedig ide roma gyerekbe nem teszi a lábát.
Én tudom, hogy nem csináltak semmit. Én úgy oda mernék adni nekik bármit, pénztől elkezdve autókulcsik, hogy tudom, hogy nem csinálnak semmit.
Újabb felmérés bizonyítja, a roma oktatási szegregáció létezik, annak ellenére, hogy a törvény minden nemű szegregációt tilt. Az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom romákért és akciószociológiai munkacsoportja 2024 nyarán készített kutatása részletesen mutat rá arra, hogy hogyan akadályozza az oktatási rendszer a romák kitörési lehetőségeit, és miként ítéli őket továbbra is a mély szegénységbe és sok esetben az informális munkaterületére. Beszélgetünk ma tehát a kutatás néhány aspektusáról, eredményekről és a gyakorlatról is, arról, hogy a valóságban mit is jelent felzárkóztatni, tanítani és lehetőségeket teremteni roma gyerekeknek. Nem utolsó sorban kivesézzük azt is, hogy mit tesz a politikum a kérdés kapcsán. Sziasztok, ez itt a Miközöd, én Kis Anna vagyok. Kérlek, ne felejts el feliratkozni a csatornára, és amennyiben teheted, támogasd a munkánkat a leírásban található módok egyikén. És nem utolsó sorban, ha Romániában adózol, akkor kérlek, ajánld fel nekünk a jövedelem adód 3,5%-át. A formanyomtatványokhoz vezető linket is a leírásban találod. Mindössze fél percbe telik az egész, és hát bármilyen módon is támogatsz minket, mi azért nagyon-nagyon-nagyon hálásak leszünk. És hát akkor köszöntöm a műsorban a mai vendégeimet, Csata Orsolyát, újságírót, civil aktivistát. Szervusz, Orsi!
Szia, köszönöm szépen a meghívást!
És Sólyom Andreát, szociológust, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai karának adjunktusát. Szervusz, Andi!
Sziasztok!
Nagyon szépen köszi, hogy itt vagytok a műsorban velem, és hát nem hiába vagytok ti itt, hiszen egyrészt a kutatásban is részt vettetek, és ugye az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben egy cikksorozat, egy riportsorozat is végigment a Transtelexen. Aki esetleg ezeket még nem olvasta, mindenképp ajánlom, és majd belinkeljük a videónak, a tartalomnak a leírásába, hogy megtaláljátok. Ugye Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen készített a Transtelex riportokat arról, hogy hogyan is néz ki a roma oktatás ezekben a városokban. Na de hát akkor most első körben arra kérnélek benneteket, hogy magáról a kutatásról ejtsünk néhány szót, főleg azok kedvéért, akik esetleg nem olvasták, ugye nem voltak ott a sajtótájékoztatón, vagy nem olvastak erről sajtóanyagokat. Miről is szólt ez a kutatás, és hát igazából belemennék ilyen konkrétabb kérdésekbe is. Első körben abba, hogy arról beszéljetek, azt magyarázzátok egy kicsit el nekem is, és a hallgatóknak is, hogy hogyan kapcsolódik a lakhatási szegregáció az oktatási szegregációhoz, és ez majd egy következő körben arról is beszéljünk, hogy miért érvényesül jobban a városokban, mint rurális vidékeken. És hát akkor itt Andi, tiéd a terep első körben.
Mi? Ez egy olyan kutatás volt, amit több intézmény koprodukciójaként végeztek, amint említetted te is, 2024 nyarán, pontosabban tavaszán készült, és 885 oktatási helyszínt kérdeztek le, 100%-os volt a válaszadási arány, és nem elsősorban az oktatási szegregációról szólt, illetve nem elsősorban a roma oktatási szegregációról szólt, de mi ennek a szeletét emeltük ki a múlt héten tartott sajtótájékoztatón. És akkor ebből az derül ki, az egyik legfontosabb eredmény, hogy a roma tanulók 60%-a roma többségű oktatási helyszíneken tanul, tehát szegregált körülmények között tanul, és ahogy te is említetted, nagyon jól összekapcsolódik egymással a lakhatási és oktatási szegregáció. Itt az iskoláknak a körzetesítésére kell gondolni, tehát hogy megvan városokon, ugye több iskola van, ezért is vannak a falu-város különbségek, mert azért falun egy vagy két iskola van, és akkor ott nincs nagy választási lehetőség, hogy hogyan lehet elkülöníteni a diákokat, de városon, mivel több iskola van, akkor az adott lakhatási körzethez tartozó iskolába iratkozhatnak be gyakorlatilag a roma diákok. Elméletileg ad arra lehetőséget a törvény, hogy bármely iskolába beiratkozhassanak, pont annál fogva, hogy ideiglenes személyi igazolványokkal rendelkeznek a szüleik, de gyakorlatilag ez nem történik meg, mert egyszerűen nem fogadják be őket az oktatási helyszínek, úgyhogy ezért találjuk a nagyon-nagyon magas szegregált arányokat városi településeken.
Orsi, ez a te tapasztalataid szerint hogyan, Hogyan jelenik meg a valóságban? Hogyan is néz ki ez az oktatási szegregáció, amikor arról beszélünk, hogy kapcsolódik a lakhatási szegregációhoz?
Hát én erre most kapcsolódva Andihoz, amit mondott, konkrét példát tudok mondani. Én a tavaly 6 gyereket próbáltam beíratni különböző iskolákba, és egyszerűen, tehát nem az, hogy nem sikerült, lehetetlen. Volt, ahonnan konkrétan azt mondták, hogy ebbe az iskolába cigány gyermek nem fogja betenni a lábát. Volt, ahol megkértek szépen, hogy ne csináljam a cirkuszt. Olyan is volt, ahol összehívták a vezetőtanácsot, és hivatalos választ adtak, utalva, illetve hogy a körzetekre hivatkozva. Mint tudjuk, például Csíkszeredában a körzetek úgy vannak kialakítva, hogy a három telep, mert igazából három van, a Tavasz utca és a Polk City az egynek minősül, és Somlyó. Nos, ez a három rész egy iskolába tartozik a körzet alapján. Mi tettünk le kérést a tanfelügyelőséghez, hogy indokolják meg, hogy hogy alakultak ki ezek a körzetek. Egyelőre csak beszélgetések zajlanak arról, hogy mert hogy úgy tűnik, hogy az új romákért, vagy roma oktatásért felelős tanfelügyelő egy új ember, aki számára ez teljesen érthetetlen, és ő sem találkozott még mostanig, legalábbis ő azt mondja, hogy nem, ő sem érti ezt, hogy mi történik, de legalább nyitott, tehát akar valamit tenni annak érdekében, hogy ez a helyzet megoldódjon, mert mindaddig, amíg ezek a körzetek így vannak, addig sajnos tényleg az, vagy lehet törvény, lehet leírva bármi, mindig el fognak utasítani. Tehát, hogy egyszerűen megvalósíthatatlan az, hogy beírják eleve a gyereket oda.
Mire alapozva utasítják el egyébként a gyereket? Azt említetted, hogy volt olyan, aki azt mondta, hogy már pedig ide roma gyerekbe nem teszi a lábát. Ugye ezen felül valójában a törvényi keret
A körzet.
olyan, hogy megengedi nekik azt, hogy elutasítsák ezeket a gyerekeket?
Igen, azt mondják, hogy nem a mi körzetünkbe tartozik. És igazuk van. Mert hogy a körzetek úgy vannak kialakítva, hogy a telepek a szegregált iskolához tartoznak. Igen.
Oké, és akkor ennek ugye eredményeképpen az történik, hogy roma gyerekek szegregált iskolákba kerülnek. Na, mi történik ott velük?
Ott tovább erősödnek azok a társadalmi starthelyzetbeli különbségek, amelyek eleve jellemzik őket, tehát hogy a roma diákoknak egy jelentős része elég nehéz körülmények közül jön, ez lakhatási és egyéb szempontokból, tehát hogy a szülők társadalmi háttere szempontjából is. És ezekre tovább erősít rá az oktatási rendszer, ahelyett, hogy segítene kiegyenlíteni ezeket a különbségeket. És azáltal erősít rá, hogy gyengébb minőségű oktatásban részesülnek ezek a diákok, hogy kevésbé felszerelt iskolákban és tantermekben tanulnak, kevésbé férnek hozzá olyan oktatási szolgáltatásokhoz, amelyekre még inkább rá lennének szorulva, mint azok a társaik, akik kedvezőbb háttérrel rendelkeznek, és nagyon alacsonyak az esélyeik arra, hogy jó tanulmányi eredményeket érjenek el, hogy nem morzsolódjanak le, hogy tovább tanuljanak, és ezáltal aztán majd egyszer a munkaerőpiacra, a formális munkaerőpiacra bekerüljenek.
Hogyha konkrétumokat kellene mondani, akkor nagyon sok minden történik. Az első és legfontosabb dolog az, hogy megtanulják időben, hogy hol van a helyük. Tehát az ő helyük egy másik iskolától kerítéssel elválasztott, holott abba az iskolába is járnak roma gyerekek, de a konténeriskola és a kőiskola ugyanazon az udvaron van, és egy kerítés választja őket el. Tehát, hogy időben megtanulják, hogy nektek ez a kis helyetek, ide jöhettek. Ez az egyik. A másik 3-4-5 éves, mert hogy az óvodásokat is viszik autóbusszal reggelente, ezt a városban úgy kommentálják nagyon sokan, hogy a cigányokat busszal visszük iskolába, ez a valóságban úgy zajlik, hogy a mínusz 17 fokban is 7,5-9 kilométert megy az a busz, amíg elviszi az iskoláig őket. Tehát, hogy aki, nem szeretnék ebbe belemenni, de szerintem akinek van 3-4 éves gyerek, az pontosan tudja, hogy milyen egy iskola buszra felültetni. Aztán mi történik még? Mindig haragszanak rám, azt mondják, hogy támadom az iskolát, miért rugok azokba a tanítókba bele, akik az életüket áldozták ezért az iskoláit. Egyáltalán nem szeretnék senkibe belerugni. De az a tanítónő, aki azt nyilatkozza, hogy minden, amit tanult a gyermek, az tőle tanulta, az nagyon lenézi azt a szülőt, ahonnan érkezik ez a gyerek. És én folyamatosan ezt látom, lenézik a szülőket, nem tartják őket partnernek, nem kommunikálnak velük. Ők csak cigányok, jól van az úgy nekik. Ez az egyik. A másik, bizony előfordul, hogy megverik a gyerekeket. Én jeleztem az igazgató nőnek is ezt. Tehát konkrétan elmondtam, hogy nem szeretnék én itt egy mumus lenni, hát miért nem tudok én harcolni, és nem is akarok az egész világgal harcolni, de ezt meg kellene oldani. Mert nem normális az, hogy a gyerekek úgy jönnek, hogy mesélik, hogy rárukta a padot a másodikos kislányra a tanítónéni. Tehát nem normális. Egy kis zárójel, festettem a szemem, és azon gondolkoztam, hogy elmondod ezeket, Orsi? Nem. Tényleg? Te félsz? Akkor ők mennyire félnek? És igen, nem szeretnék én háborúban lenni, tehát hogy nem ez a célom, hogy bántsak valakit. De amikor mesélnek a gyerekek, és nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor mesélnek. Vagy amikor azt mondják, hogy az XY tanár átdobta a kerítésen a gyereket. Vagy úgy felpofozta, hogy a fejét úgy beleverte a falba, hogy folyt a vér. Tehát, hogy nem kell ezeknek utána nézni. Ez a másik dolog. A harmadik dolog. Meg kell nézni az iskolának a weboldalát. Rendezvényeket szerveznek. Ugyanis a nagyiskolában, ahová tartoznak ezek az iskolák, az erdőaljai főiskola és a konténeriskola, az a taplocai Xántus János iskola központ. Oda tartozik egy elemi és óvoda, ahová nem járnak cigány gyerekek, és oda tartozik a szegregált 5-8. És meg kell nézni az iskolánk a weboldalán, vagy a közösségi média felületein, hogy milyen rendezvényeik vannak. Mondok konkrétan, ősszel mit szoktunk csinálni, amikor iszunk a szőlőre?
Szüretelünk.
Igen, a szüreti bál. Szüreti bál szerveznek. Végig vonulnak, gyönyörű szép székelyruhában az iskola diákjai és tanárai. Nem hívják meg a cigány gyerekeket. Stb. 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 Meg kell nézni. Tehát én nem mondok olyat, ami nincs, csak simán meg kell nézni is. És amikor megkérdezem, akkor mindig kerül valamiféle magyarázat, hogy hát ők éppen nem voltak itthon, vagy éppen nem tudom, de mindig van valami. Tehát, hogy olyan szinten semminek nézzük ezeket az embereket, a gyerekeket, a szülőket, egyszerűen elképesztő. Tehát, hogy...
Bocsi, szeretném egy kicsit árnyalni azt, amit Orsi mond, azért, hogy úgy érzem, hogy védelemre szólnak azok a pedagógusok is, akik kivételnek számítanak, és akik mindent beleadnak abba, hogy ezeknek a gyermekeknek esélyeket biztosítsanak, és megfelelő gondoskodást. És azt gondolom, hogy velük kapcsolatban pedig az egyik legnagyobb probléma az, hogy ők nem kapnak segítséget, ők nem kapnak szupervíziót, kapaszkodót arra, hogy akár módszertanilag, akár emberileg ne égjenek ki, és ne legyen nagy a fluktuáció. Tehát nagyon-nagyon kevesen vannak azok az elhivatottak, akik benne tudnak maradni a rendszerbe hosszú évekig, és nem cserélődnek le néhány év után, mert azt gondolom, hogy nem egyszerű feladat, és hogy nagyon nagy szükség lenne arra, hogy ilyen típusú segítséget kapjanak a pedagógusok valamilyen irányból.
Messze menően egyetértek. Természetesen ilyen is van, ilyen pedagógus is, tehát egyetértek ebben.
Igen, egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy nyilván a közeli történetek azok, amik mondjuk így a gyerekekkel és a velük foglalkozó pedagógussal ugye történnek, ezen, amiket te is említesz, Orsi. De hát, hogyha belegondolunk, akkor itt a nagy hibás, vagy hogy a nagy probléma és a rendszer szintű probléma, az nem a tanteremből kezdődik el. Ott nyilvánvalóan van egy személyes probléma, ott valószínűleg van egy, szerintem nevezhetjük rasszista hozzáállásnak, amitről esetleg még maga a pedagógus sem tud, hogy ő az. De hogy az már csak talán a legkisebb, a legalsó szintje ennek, de hogyha fölülről nézzük azt, hogy mondjuk állami szinten hány helyen vérzik ez a rendszer? Hány helyen problémás ez a rendszer? Miért van az, hogy nagyon kevés pedagógus van, aki bevállalja azt, hogy roma gyerekekkel foglalkozik, ezek nagyon hamar kiégnek, nagyon nagy a fluktuáció, ezek az iskolák ugye sok esetben nem kapják meg azokat a plusz támogatásokat, amik segítenének abban, hogy ezeket a gyerekeket felzárkóztassák, itt most nem tudom, gondolok a logopédusokra, a kisegítő személyzetre, akik extra szakterületeken végeznek extra munkát. És mindemellett ugye, ezt mondtátok, és erről beszéltetek, vagy Kis Tamás beszélt erről a Transzterex dialógon, hogy ugye ez egy szelektív oktatási rendszer, nem elég, hogy a roma diákokat elképesztően kiszorítja, nagyon kiszorító, a nem megfelelő osztályba tartozó magyar vagy akár román diákokkal szemben is. Na akkor egy ilyen rendszerben hogyan helyezhető el a roma oktatás?
Abszolút, tehát ez egy többszörösen hátrányos helyzet, mert hogy eleve az iskolák valami nagy versenyben képzelik magukat, és a szülők is, amelyben megpróbálják a lehető legtöbbet nyújtani a diákjaiknak, lehető legtöbbet nyújtani a gyermekeiknek. Ez erről szól a, nem tudom, a magánórára járatás, meg a társai, és emellett meg nagyon-nagyon minimális figyelem jut azokra, akikből nem a legjobbat lehet kihozni, mert egyszerűen esetleg nem jártak óvodába, vagy nem rendelkeznek olyan adottságokkal, amelyekkel a többiek, úgyhogy erre külön figyelmet kellene szentelni, és ez az, ami nem történik meg. És itt azt gondolom, hogy a tanárképzés az egyik seb, amelyikből vérzik a dolog, hogy nincsenek ezek a pedagógusok felkészülve. A másik meg, hogy tényleg nem egészséges ez az elkülönítés, ami megterhelő mindenki számára, tehát a diákok számára is, és a tanárok számára is, akik ezekkel meg kell küzdjenek, és sokkal könnyebb lenne, hogyha ez helyett, a körzetesítés helyett egy inkluzív oktatást tudnánk bevezetni. Én azt képzeltem, nagyon naív voltam néhány évvel ezelőtt, hogy ezt meg lehet oldani minimális erőforrás ráfordítással, mert itt igazából csak a szándék kell meglegyen mindenki részéről, úgy az önkormányzat, mint az iskola vezetősége, a pedagógusok és a családok, szülők részéről, és akkor ezt meg lehet valósítani. De gyakorlatilag sokkal nehezebb, mint hogyha ez pénzkérdése lenne, mert hogy ezeket a dialógon úgy fogalmaztam, hogy társadalmi falakat lebontani a legnehezebb, és ezekhez kellene az, hogy egyrészt tudatosítsuk egymásba, hogy emberből vagyunk, nem gépből, meg nem ellenségből, meg nem egyébből, és ezekhez kellenének azok a személyes találkozások, amelyeknek van esélye arra, hogy ezeket a falakat valamikor lebontsák. De már nem vagyok ilyen optimista, sajnos, vagy dolgok.
Hát amit hozzátennék, az a szülők hozzáállása. Tehát, hogy 5 évvel ezelőtt én is azt gondoltam, hogy nem is akarnak. Ők valóban semmit nem akarnak se kitörni. Egyébként ezt a kitörést szót ma már nagyon határozottan elutasítom. De hogy én is azt gondoltam, hogy nem akarnak a szülők semmit. Nagyon fontos, a szülők akarják. A szülők akarják, hogy tanuljanak a gyerekek. Akkor is, hogyha a mai 20-as éveik elején járó szülők közül sokan nem tudnak írni, olvasni. És Csíksomjon születtek, és Csíksomjon jártak iskolába. És nagyon sokan nem tudnak írni, olvasni. Tehát, hogy ennek ellenére a szülők nagyon akarják, hogy a gyerekeik tanuljanak. Nagyon szeretnék, sőt, megfogalmazódott az utóbbi években, egyre többször hallom a gyerekektől azt, hogy betetszik engem íratni másik iskolába, abba a szép iskolába. Hát nem tudnak.
Bocs, annyit pontosítanék, hogy amikor szülőkről beszélek, akkor elsősorban nem roma szülőkre gondolok. Tehát, hogy azokra, akik megfogják a gyerekeiket, és átiratják egy ideiglenes tartózkodási engedély segítségével más iskolába őket, amennyiben a romáknak az aránya meghaladja a minimális szintet.
Szóval ez volt részemről nagyon fontos, hogy igen, a szülők, a roma szülők nagyon szeretnék, hogy a gyerekeik tanuljanak. Ez jutott így erről, amit Andi mondott eszembe, és még az, hogy viszont vannak jó példák is, ugyanis a, hát nem túl sok, de azért mondjuk el, hogy vannak, és van a városban olyan, hogy járnak roma gyerekek magyar iskolába, nem túl sok, de van ilyen. Sőt, van olyan példa is, hogy a tűzeset után egyetlen egy család kapott szociális lakást, egy fiatal család, és a kisfiú oda jár az oda tartozó óvodába, és nagyon jól vannak, és óvónéni szereti, szülő szereti, kisfiú szereti, szóval, hogy az látszik, és szerintem ez akár egy nagyon jó bizonyíték is lehet arra, hogy ha a megfelelő körülmények megvannak, ha a jól összeállnak a dolgok, akkor az tud működni. Tehát, hogy igen, be tudnak illeszkedni, nincs semmi baj velük. szeretik őket, jól vannak ott.
Belementünk már egy kicsit abba a nagyon tipikus helyzetbe, hogy akkor, amikor túl sok roma gyerek kerül az osztályba, akkor a szülő fogja magát, és elviszi a gyereket az iskolából. És ugye erre példák is vannak, és a riportokban felmerül az, hogy igazából nem az iskola szegregál, hanem a szülők szegregál. A szülők akciója teszi szegregáltá az iskolát azzal, hogy elviszik a magyar gyerekeket az iskolából a roma gyerekek miatt. Na de hogy ez a kérdésem, hogy akkor, hogy amúgy ez valójában miért van, miért fél a magyar szülő attól, hogy a gyereke roma gyerekkel járjon egy iskolába, és ez hogyan kapcsolódik össze ezzel a szelektív volt oktatási rendszerrel, amiről már beszéltünk?
Én itt két dolgot látok, egyrészt az ismeretlentől való félelmet és a sztereotípiákat, tehát nem tudom, hogy milyen lenne azzal, hogy roma gyerekkel együtt tanulni, de tudom, hogy ők ilyenek, meg ilyenek, meg ilyenek, és ezt ki sem akarom próbálni, meg sem akarom tapasztalni. A másik, meg hogy a romákhoz társítják az iskolának a minőségét. Tehát, hogy nem csak a roma gyerekek elől menekítik el a gyerekeiket, hanem minél jobb helyre szeretnék őket járatni, és hogyha roma gyerek jár oda, akkor az jó iskola nem lehet.
Én két dolgot fűznék hozzá, hogy az egyik az, hogy bár nem 100 évvel ezelőtt jártam iskolába, nekem 6 roma osztálytársam volt. És én úgy emlékszem rá, hogy nekünk ezzel semmi bajunk nem volt. Most nem mondom, hogy nagyon jó barátok volt, vagyunk, mert elszólt minket az élet ezer felé, de hogy 6 roma osztálytársam volt 5-8-ban Gyergyószent Miklóson, és ez teljesen természetes volt. Amit pedig a beiratással kapcsolatosan szeretnék elmondani, ezt nem úgy képzeltem én el, hogy akkor én beiratok oda 6 gyereket, és tessék, meg van oldva a helyzet, hanem mondtam is az egyik igazgatónak, aki nyitott is volt, és úgy tűnik, hogy talán még hosszú távon akár még történhet is valami, hogy párnázzuk ki egy kicsit ezt a dolgot. Beszéljünk azzal a tanítónénivel, aki egy picit is nyitott erre. Hívjuk össze a szülőket. Beszéljünk velük, hozzuk el a szülőket, találkozzanak, hozzuk el a gyerekeket, találkozzanak, beszélgessünk, nézzék meg egymást, ismerjék meg egymást, lássák meg, hogy nem tudom micsodák, hanem ugyanolyan kicsi édes gyerekek, hogy észre se fogják venni, hogy ott van a többi között. Tehát, hogy egy kicsit így a terepet így dolgozzuk meg. Aztán arra is gondoltam, és ezt erről nagyon sokat beszéltem a roma szülőkkel, hogy igenis követni ezeket a gyerekeket, hogy reggel kész vagy-e, felöltöztél-e, van-e 10 óra, ahogy a saját gyerekeddel csinálod. Elindultál-e, van-e házi feladatod, stb. És a roma szülőkben láttam egy rettenetes nagy félelmet, de meg is fogalmazták, hogy ha egy radír eltűnik, ő lesz egyből a hibás. És mondtam, igen, ezzel szembe kell nézni. Ezeket a háborúkat meg kell harcolni. Tehát mese nincs, ezen végig kell menni. De ott leszünk mellettük. És hogyha ezt így szépen ki lehetne tanítónénivel, és mindenkinek a félelmeit elsimítani, választ kapjanak, beszélgessenek, megismerjék egymást, mert az utóbbi években én nagyon sok szép ilyen példát láttam, amikor a gyűlölet szépen valahogy felszívódott. Akkor ez tud működni. Szóval, hogy ezt én így látom, úgy, hogy ezzel a 6 gyerekkel, ugyanígy látom nagyban is, hogy így lenne érdemes nekifogni ennek. Hogy megnézni, hány elsős gyerek van, azt követni, hány óvodás, hány napköziskorú, és arról nem is beszéltünk, hogy hány gyerek van, aki nem jár sehova meg. Például a tavasz utcaiak közül nagyon sokat látok naponta az úton, és most már megállítok minden gyereket, és megkérem, hogy hívnak, hány éves vagy, miért nem vagy iskolában. És azt mondja, hogy mert nem járunk. Na, de össze-vissza kalandozok, ez lenne a módja, hogy igen, egyenként.
Igen, azért így felmerül bennem a kérdés. Persze, amúgy fontosnak tartom azt, és szerintem is ahhoz, hogy a szülőknek is ez egy nagyobb lelki nyugalom legyen, meg egyfajta ugye ilyen érzékenyítés az, amiről te beszélsz, amikor így nagyon megmutatjuk, hogy hello, nem ördögtől valóak, hanem ugyanolyan emberek, mint mi. Szerintem ez valóban nagyon fontos, csak hogy közben maga a rendszer, és ilyen szempontból lehet mondjuk egyfajta valós félelme a szülőknek az, hogyha annak a pedagógusnak oda kell figyelnie a 30 gyerek közül 6 olyanra, aki mondjuk ilyen-olyan lemaradás és tanulási nehézségekkel küzd, és ő közben nem tud úgy odafigyelni az én gyerekemre, akinek viszont az, hogy ő így valamit kezdjen az életével, és így át tudjon, ugye osztályt tudjon ugorni, osztályt tudjon lépni, ahhoz neki elengedhetetlenül szükséges az, hogy már pedig kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérjen, és ez nem fog tudni megvalósulni, és ugye a gyakorlatban kérdés, hogy meg tud-e valósulni, hogy bírja-e egy pedagógus ezt egyszerre csinálni, miközben 30 gyereket tanít, tehát maga a rendszer megengedi-e azt, hogy ez megvalósuljon, ez számomra a kérdés, akkor itt vajon elég-e az, hogy elég nyitottak a pedagógusok, elég nyitottak lesznek a szülők, elég nyitottak a gyerekek, azért, mert megtanulják azt már ugye gyerekként, hogy körülöttünk vannak, egy társaság vagyunk, és ez a világ legtermészetesebb dolga. Tehát, hogy akkor ez így elég-e ahhoz, hogy valós változásokat érjünk el?
Ezért kell ide a sok-sok összetevő, mert hogyha most konkrétan beszélünk a csíksonyói esetről, akkor ott vannak a máltások, akik a telep mellett dolgoznak, ott van az ő székhelyük is, az épületük is, és akkor mondjuk, hogy erre a pár gyerekre odafigyelnek minden nap, tegyük fel, szépen megkérni őket, meg bevonni őket, hogy akkor legyen ez egy közös projektünk, hogy indítsunk el valamit, és valahogy bevonni mindenkit, hogy nézd, van ez a két gyerek, akinek most nagyon nehéz, mert hogy egy nehezebb iskolába ment, és akkor oda kellene rájuk figyelni, jó? És biztos vagyok benne, hogy partnerek lennének. Vagy, tehát én tudom, hogy nincs olyan sok mediátor, de ugyanakkor azt is tudom, hogy a tavaly felhívott az egészségügyi igazgatóság igazgatója, hogy segítsek neki, vagy segítenék-e neki, vagy egyáltalán mit gondolok arról, hogy meg van hirdetve mediátor állás minden település számára, roma mediátor állás minden település számára, leküldte 15-ször az értesítő levelet a polgármestereknek, és Hargita megyében nincs probléma, nem kérték a roma mediátort.
Oké.
Kettő település mondott, most nem tudom melyik kettőt mondta, ahonnan kérték, hogy tehát igazából nem. Csak hogy azt éreztem, hogy megbeszélni szeretné, vagy hogy nem találja a módját annak, hogy kellene ezen változtatni, hogy mégiscsak az emberek. Arra a következtetésre jutottunk, hogy talán a polgármesterek esetleg attól félhetnek, hogyha ők igényelnek roma mediátort, akkor több lesz a roma településükön.
Kapcsolódnék ehhez, bár az előző kérdéseket is izgalmasnak tartom, és attól félek, hogy elveszítem a fonalat, de hát, ha eszembe jut. Szóval az egészségügyi mediátorok, a roma mediátorok kérdésében szerintem a polgármesterek nem attól félnek, hogy több lesz a roma a településen, hanem attól félnek, hogy mit fognak szólni az ő nem roma alkalmazottaik ahhoz, hogyha ők beültetnek egy roma szemét a hivatalba, aki ugye arra szolgál, hogy a kapcsolatot tartsa a roma közösség és az önkormányzat között, de hát mégiscsak hogy fogják ezt fogadni, úgyhogy inkább megkerülik ezt a kockázatot, és inkább egészségügyi asszisztenst jelölnek ki erre a feladatra, aki lehet nem roma is, és igaz ugyan, hogy nem lesz olyan hatékony a közösség és az önkormányzat közötti kapcsolattartásba, de legalább megúszza ezt a kockázatvállalást a polgármester. Erről is nyithatnánk még egy reggelig tartó beszélgetést, de akkor kanyarodjunk vissza oda, hogy hogyan lehet ezt a 30-as osztálylétszámot a dialógon versenylovaknak nevezett istállóban szinten tartani az egyéb fejlesztésekkel. Azt gondolom, hogy eleve a 30-as osztálylétszám az egy borzasztó rákfenéje a rendszernek, tehát ott akármilyen gyereked van, 30 van belőle egyszerre, akkor az óriási kihívás. És azt gondolom, hogy itt van óriási szerepe a kisegítő személyzetnek, és a mediátoroknak, és a délutáni oktatásnak, és a civileknek, akikre az állam rányomja ezt a feladatot, mert nincs neki erre elég kapacitása, meg erőforrása. De hogy vannak tényleg jó példák, én itt Máréfalvát hoznám fel, ahol egyrészt van oktatási mediátor is, aki tartja a kapcsolatot az iskolával, a Dévai Szent Ferencnél működő a délutáni oktatással és a közösséggel is, és nagyon jól működnek ezek, és nem arról szól a délutáni oktatás, hogy a házi feladatot készítik el, ami az iskolához szükséges, hanem azokat a kompetenciákat próbálják megfejleszteni, amelyek a leginkább fontosak a mindennapi életvezetésben, tehát ilyen főzés, meg zöldségtermesztés, meg ilyen foglalkozásaik vannak, teljesen gyakorlati jellegűek, És mivel egy iskola van, nagyon-nagyon fel sem merül a szegregáció, és nagyon jól működik innen nézve ez a tapasztalat. És amikor mi a Halkita megyei stratégiát készítettük, akkor is azt írtuk bele, hogy első lépésben arra lenne szükség, hogy egy folyamatosan frissen tartott adatbázis készüljön a roma diákokról, mindenféle szempontból, hogy milyen lakhatási körülmények között jönnek, hogy mi az, amire szükségük lenne ahhoz, hogy az oktatásban részt tudjanak venni, milyen kiegészítő szolgáltatások, akár nem tudom, ruházattól elkezdve a logopédusig, mi mindenre lenne szükség, és akkor ebben vállalhatott volna szerepet a stratégia szerint létrehozandó roma ügyosztály, amit munkatársakkal kellett volna feltölteni, hogy ők tartsák a kapcsolatot az iskolákkal és az önkormányzatokkal és a közösségekkel, és hogy ennek megfelelően próbálják meg kiépíteni ezeket a szükséges szolgáltatásokat. Tehát, hogy nem a megyei önkormányzat a felelős mindenbe, de abba igen, hogy egy koordinátori szerepet felvállaljon, és nézze meg, hogy a tanfelügyelőségnek, az iskoláknak, a civileknek, kinek milyen felelőssége, milyen tennivalója van ebben, hogyan lehet erre forrásokat bevonni.
Még csak egy annyi, hogy ebben a stratégiában ti is ezt írtátok, hogy kettesével be kell íratni a gyerekeket.
Igen, és ezt nem csak saját kútfőből írtuk, hanem volt is erre vonatkozóan egy próbálkozása annó az akkori udvarhelyi alpolgármester asszonynak, vagy legalábbis ő említette nekünk egy csoportos interjú keretében, hogy akkor készült volna egy megállapodás az önkormányzat és az iskolák között arról, hogy a 23-as létszám fölött, 23-tól 25-ig minden osztályba roma diákok kerüljenek, és akkor itt szépen eloszlott volna az udvarhelyi roma diákoknak az aránya, nem egy-két iskola között, hanem az összes iskola között, és így már nem akkora kihívás a pedagógusoknak sem, a családoknak sem megküzdeni ezekkel a találkozásokkal, meg a falak lebontásával, de hát ez nem valósult meg. És erre mondom azt, hogy egyre kevésbé látom esélyét, mert közben azt látom a terepen interjúkat készítve mindenféle iskolai alkalmazottakkal, meg szülőkkel, hogy tényleg olyan szintű félelmek vannak az ismeretlentől és a minden, ettől a szelektivitástól, meg ettől a versenyeztetéstől, hogy tényleg elkezdik ideiglenes tartózkodási engedéllyel elvinni a gyerekeiket a nem roma szülők.
Még mielőtt belemennénk egy kicsit így a társadalom és a romák viszonyának a kérdésébe, még azért egy valamire szeretném, hogyha kitérnénk, mert szerintem ez esetleg segíthet a hallgatóknak egy kicsit jobban megérteni azt, hogy valójában mivel küzdenek azok a roma gyerekek, akik bekerülnek egy oktatási intézménybe. Ugye a felmérések szerint 100 gyerekből 8 tesz mindössze sikeres képességvizsgát, tehát ez azt jelenti, hogy 8. végén ugye 8-ig mondjuk eljut 100 gyerek, és aztán innen már csak jobbik esetben ugye 8 az, aki leteszi ezt a képességvizsgát, és mehet másik iskolába, illetve mehet hát ugye szakiskolába vagy liceumba, csak hogyha jól emlékszem, akkor az eredmények szerint ugye, aki át is megy ezen a képességvizsgán, annyira kicsi eggyel, tehát hogy ő nem fog tudni már bejutni egy liceumba, egy elméleti liceumba, hanem jobbik esetben ugye szakoktatásba megy. Na de az az én kérdésem, hogy mik az okai ennek a nagymértékű lemorzsolódásnak? Mivel szembesül az a roma diák ez alatt a 4 év alatt, amiből adódólag nem tudja letenni ezt a képességvizsgát, és ahol amiből adódólag kvázi itt végülis akkor így elvágják neki a lehetőségeit arra, hogy tanulmányi úton ő... Tudom, hogy Orsi mondta, hogy nem szereted a kitörés fogalmát, de hogy akkor mondjuk egy új életre legyen esélye azáltal, hogy az oktatási rendszeren végig megy, és ne adj Isten esetleg felsőoktatásba is kerül.
Hú, nagyon komplex a kérdés, de hogy annyit pontosítanék, hogy a 100-ból 8 az úgy lesz, hogy egyrészt ez a 8, azok közül 8, akik roma többség, tehát hogy szegregált oktatási helyszínen tanulnak, akik nem ilyen körülmények között tanulnak, azoknak valamivel jobbak az esélyeik, ezért próbáljuk meg bizonygatni azt, hogy ne szegregáljunk, hanem haladjunk valamilyen módszerrel az inkluzív oktatás felé. Tehát, hogy ezek ebből a 100-ból kétharmad az, aki beiratkozik képességvizsgára, fele az, aki meg is jelenik, és akkor úgy lesz 8, aki megírja az átmenőt, tehát az 5-ös fölött itt mindenből. Hogyha nem szegregált oktatási helyszínen nézzük, akkor se sokkal jobbak, vagy sokkal jobbak, többszörösen jobbak, de hogy a 100-tól még mindig elég messze vagyunk. Tehát, hogyha jelentős roma jelenléttel jellemezhető oktatási helyszínen tanul valaki, akkor a 100-ból 23-an írják meg az 5-ös fölöttit, hogyha meg minimális, akkor olyan fele megírja az 5-ös fölöttit, tehát hogyha integrált oktatási helyszínen tanul. Jó, tehát ilyen szempontból az esélyeket nagyban meghatározza, és az okai meg nagyon-nagyon sokrétűek, mert hogy én most például arra térnék ki, ami nem a kutatás eredményből, hanem tereptapasztalatokból jön, hogy az iskolaváltás is egy problémát jelenthet adott esetben. Hogy mondjuk elvégzi az elemi osztályokat valaki egy helyi iskolába, és ha nincs általános tagozat abban az iskolában, akkor iskolát is kell váltania, és a másik iskolába történő befogadás is lehet egy probléma ilyen szempontból, a továbbtanulás szempontjából. Most egy Fiatfalvi példa jut eszembe, hogy a Károhegyen tanul valaki 4 évig, és aztán átmenne egy másik keresztúri iskolába, és olyan interjú alanyjal is találkoztunk, aki ugyan papíron felvételt nyert az illető iskolába automatikusan, de gyakorlatilag mondjuk nem volt pad meg szék, ahova helyet foglalhatott volna napokig, és akkor így zajlott le az ő lemorzsolódása, automatikusan zajlott le, de hogy ilyen falakba ütközött, és gondoljunk bele egy ötödikes, nem tudom, 10 éves vagy 11 éves gyereknek milyen tapasztalatot jelent ez a továbbtanulása szempontjából. Fog-e ő még azzal próbálkozni? Mondjuk ez egy happy end-del véget érő történet lett olyan szempontból, hogy maradt a szegregált helyszín, indítottak a Károhegyen 5. osztályt, hogy ezek a gyerekek tudjanak tanulni, de nem ez a megoldás, hogy akkor maradjunk ilyen körülmények között. Na, de visszatérve a kutatási eredményekre, azt mondtuk, hogy a szegregált oktatással az is probléma egyrészt, hogy nem önkéntes alapú, tehát nem a szülők akaratával megegyezően történik, másrészt alacsonyabb oktatás minőséget jelent, és ezt az alacsony oktatás minőséget a felszereltségre is értjük, meg a pedagógusok felkészültségére is értjük, meg a kiegészítő szolgáltatásokhoz való hozzáférése is. És akkor ezek mind-mind erősítik a meglévő társadalmi különbségeket, és rontják az esélyeket a továbbtanulásra.
Én körülbelül másfél évvel ezelőtt összeraktam így az addig szerzett tapasztalataimat, és arra a következtetésre jutottam, hogy én a magam részéről, vagy mi, mert most már az Egyesület nem én vagyok, csak könnyebb így mondani, vagy így mondom, a magam részéről, vagy a magunk részéről mi az, amit meg tudunk csinálni. Jogosítvány, szakiskolában szakma, idegen nyelv, és mennyi külföldre dolgozni. Nem azért, mert olyan jó külföldön dolgozni, hanem azért, mert itthon úgysem alkalmaz senki. És ezt most itt lehet egy picit árnyalni, de én az elmúlt 4,5 évben körülbelül 20 állásinterjún voltam az emberekkel. Hát nem szeretném felsorolni, hogy beszélnek velük, úgyhogy én is ott vagyok. Tehát, hogy ha mondjuk tegyük fel őket, nem tisztelik, tegyük fel, mert akkor legalább az, hogy van egy nő előttük, akkor bár kellene egy kicsit szépen beszélni, de minden volt ebben. Tehát az anyázástól a káromkodásig, a büdös cigánytól a részbőrűig, minden volt. Na, és akkor erre jutottam én. És miért jutottam erre, azt már elmondtam, de hogy mi lett tovább, az idén mi változott bennem. Van 4 szakiskolásom, és közülük 2 az első hónapok után nem ment többet iskolába. És mondtam neki, hogy megígérted, hogy így görbülj meg, hogy elvégzed ezt az iskolát, megígérted, és én is megtartom, amit megígérek, és már mindennel zsaroltam az egyik gyereket, aki egyébként olyan feje van, hogy fejben összead 4 jegyű számokat, meg tényleg a robotikán azonnal megcsinál mindent. Egy kiváló szerintem ez a gyerek. És csak hallgat így, úszoda, után lesütött szemmel néz, és nem mondott semmit, és a múltkor mondta, tetszik-e tudni, úgy utálnak ott engem, én nem megyek oda többet. Na és akkor én itt most mit tudok csinálni? Vagy egyáltalán mi a megoldás? Tehát, hogy semmi. Konkrétan semmi. És én ezt tartom a leges legnagyobb bajnak. Nem az anyagiakat, nem a pénzt, ezt a gyűlöletet, ami van. És ezt már elmondtam a dialógban is, hogy saját személyes tapasztalatom alapján tudom mondani, hogy olyan gyűlölet veszi őket körül mindenhol, amiről nekünk fogalmunk nincsen. Kezdve attól, hogy a moziban nem tehetjük a ruhatárba a kabátjainkat, le kell tegyük a lépcsőre, elodáig, hogy az uszodában a hátsó ajtón engednek be, nem zuhanyozhatunk a többiekkel egy helyen, hogy ordítanak velük úton, útfélen, úgy, hogy én is ott vagyok, hogy a közösségi futáson nem kapunk pólót. És amikor megkérdezem, hogy itt vagyunk, akkor húzigálják a vállukat, és nem adnak pólót, és tudom sorolni, millió. Tehát szinte naponta, de hetente egyet biztos, hogy kapunk. És én csak hetente párszor vagyok velük, ők magukkal vannak mindig, tehát hogy ők ezt naponta megkapják. És egyáltalán nem is tudunk róla, tehát, hogy üzletben, úton, a büdös cigányt én naponta hallom 5-ször, 6-szor, 10-szer. És ebben élnek ezek a gyerekek is. Én szoktam mondani, hogy az elején, amíg kicsik, addig csak azt látom, hogy könny lesz a szemükben, amikor így a cukrászdába akarunk bemenni, és valaki ránk ordibál. De amikor már nagyobb, akkor ököl, beszorul a keze. És akkor csodálkozunk, hogy na hát, milyen agresszívek, vajon miért? És még csak egy mondat, hogy az utóbbi években egyre határozottabban azt gondolom, hogy ha hirtelen most sikerülne a szociális helyzetükön változtatni, megoldani mindent, lenne munkahelyük, lenne iskola, stb., akkor is ezt a rengeteg traumát, hogy ezek a közösségek, hogy valahogy feldolgozzák, ahhoz is évek kellene. Tehát, hogy ezt a rengeteg utálatot, gyűlöletet, amikor látom a nagyfiúk szemében, akik egyébként tündérek, mondok konkrét példát, uszodában vagyunk, az szokott történni, hogy ők hamarabb kijönnek, elpakolnak addig a kocsimba a törülközőt, ruhákat, stb., amit én hazahozok és kimosok, és én a lányokkal általában még egy órát szállítom a hajukat, nem olyan nagy élvezet. Ez mondtam is, hogy viszek egy ollót, levágom az összeset. Egyébként alkudoztam a szülőkkel, hogy hadd vágassuk le a lányok haját, de nem lehet. Szóval, hogy az alatt, az idő alatt arra került a csendőrautó, és felszólította őket, hogy 10 percük van, hogy eltűnjenek onnan. Aztán másnap feljött a csendőrparancsok, és ezt megbeszéltük, hogy mi történt és hogy történt. Szóval, hogy egy nagyon korrekt embert ismertem meg benne, de amikor én kimentem, és a nagyfiúk szemében láttam azt, amit láttam, hogy mi csak itt álltunk a parkolóban, nem csináltunk semmit, és én tudom, hogy nem csináltak semmit. A maximum, amit csinálnak, hogy tök magoznak, nem is tök mag, napraforgó magoznak. Tehát én tudom, hogy nem csináltak semmit. Én úgy oda mernék adni nekik bármit, pénztől elkezdve autókulcsik, hogy tudom, hogy nem csinálnak semmit. És a szemükben ez a... Vagy mondok egy másik példát, és aztán hagyom, hogy más is beszélne, csak én. Szoktam mondani, hogy a szülőknek jöjjenek az úszodába, nézzék meg a gyermekeiket. Elképesztő, hogy mihez fejlődtek. Tehát mell, gyors, hát, pillangó, mindenben úsznak. És jött egy apuka, bejött, leültünk, és egy órát mondtam neki, hogy olyan ez a gyermek, mint a gyöngy. Bármit mondok, azonnal csinálja. Soha nem hallottam őt dühösnek, vagy hogy soha nem volt konfliktusunk, egyébként a többivel sem. Hogy érdekli minden, hogy tanul. És a végén rám nézett, és azt mondta, igen, és mennyi esélye van, hogy ne ott élje le az életét.
Andi, te hogy látod a strukturális akadályokon túl valóban a többségi társadalomnak a viszonyulása az, ami meghatározza az ő lehetőségeiket?
Semmi megnyugtatót nem tudok mondani. Tényleg azt láthatjuk a kutatási eredményekből is, hogy nem tudom, hogy miért, de hogy egy óriási ilyen társadalmi távolságtartás és kirekesztés jellemez bennünket, és azért beszélek így, mert tényleg Székelyföldön ez hangsúlyozott a felnőtt és a fiatal korosztály körében is. És igazából nem csak a romákkal kapcsolatban, hanem mindenféle mássággal kapcsolatban. Tehát ha megnézed, akkor se zsidót, se bevándorlót, sem egyéb mássággal jellemezhető társadalmi csoport képviselőjét nem fogadunk el. És nekem ez megint a naivitásom azt diktálta volna, korábbi hipotézisem, hogy pont azért, mert egy kisebbségi léthelyzet jellemez bennünket, megértjük, hogy milyen az, amikor nem tudom, minket bozgoroznak, és ezért cserébe másokkal szemben nem ezt alkalmazzuk, és ellenkezőleg hangsúlyozottan, de jó, hogy mi is van, kibe belerúgjunk. És akkor, ha már ők vannak kéznél, akkor beléjük fogunk rúgni. Vannak pozitív példák, valahogy próbálom megnyugtatni magunkat. Mit tudom én mondjuk, Pőris patakon sok a vegyes házasság, és akkor ez egy örömmel tölt el, hogy mégiscsak lehetséges, hogy az együttélés az békés együttélésként történik, és egymás elfogadásaként, és nincs akkora tétje annak, hogy ki roma, ki nem roma. De azért a nagyon sok helyen azt látom, hogy annak ellenére, hogy az elmúlt 10 évben milyen változások következtek be az ő társadalmi helyzetükbe, pont a vendégmunkavállalásnál fogva, tehát hogy olyan jövedelmeket valósítottak meg és hoztak haza, amelyekből fejlesztették a konyháikat, fürdőszobáikat, házaikat, nyílászárókat cseréltek, tehát hogy bizonyos helyeken nagyon hasonló körülmények között élnek, mint a nem romák. Ennek ellenére az, hogy őket beengedjék mondjuk a falunapokra, vagy a központba, vagy a kultúrházba, vagy ezekbe a többségi terekbe, ez még mindig nagyon sok helyen kérdéses, és még nem tudom, nem látom a fényt az alagút végén, hogy mitől és hogyan fognak ezek átjárhatóvá válni, ezek a terek.
És hát azért mégis azt gondolom, hogy talán ez ennek a beszélgetésnek, de így a témának is a nagy kulcskérdése, hogy azon tudunk-e gondolkodni, hogy ezen miként lehet változtatni. Nyilván ez egy külön beszélgetésnek a témája lehetne, és lehet, hogy ez egyáltalán miért alakulhatott így ki, és hogy minek hatására vagyunk ennyire minden gyűlölőek, ami nem olyan, mint mi, és nyilván lehetne sorolni a magyar állam propagandájától kezdve egészen addig, hogy az RMDSZ jelenleg hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez, és ő hogyan képvisel egyre inkább egy szélsőjobboldali álláspontot, de hogy ahhoz, hogy azért így előre haladjunk, nyilván az lenne a kérdés, hogy hogyan lehet elkezdeni leépíteni ezt a társadalmi elutasítást. És itt nyilván akkor bejön az, hogy az egy dolog, hogy a roma gyereknek fontos, hogy ne egy szegregált helyen kerüljön be oktatásba. Miért fontos nekünk? És akkor szerintem akkor így gyerekkortól lehet nézni, hogy akkor ne csak magyar gyerekekkel járjunk egy iskolába, és ott azért ugye bejön annak a kérdése is, hogy egyébként erdélyi magyarként miért lenne nagyon fontos az, hogy ne szín magyar iskolába járjunk?
Nagyon nehezet kérdeztél, és nagyon nehéz megszólalni, mert erre az utolsó mondatra nem lehet azt mondani, hogy nem fontos nekünk az, hogy az anyanyelvünkön tanulhassunk, és gyermekkorunktól a felnőtt korunkig, mert hogy
Nem is
fontos.
ezt állítom, nem is ezt állítom, ez természetes, persze, csak hogy látom annak a különbségét, hogy milyen volt nekem magyarul tanulni, és én a teljes oktatási karrieremet magyar oktatási intézményekben, vagy magyar nyelven toltam végig, de voltak mindig mellettem román gyerekek, mert hogy nem csak kizárólag magyar nyelvű iskolába jártam.
Egyföldön ez kevésbé megvalósítható, hogy legyenek körülötted mindig román gyerekek, de például a nyelvi kompetenciáinknak jót tenne, hogyha lennének olyan közegek, ahol gyakorlatban is alkalmazhatjuk az elméletben megtanultakat, mert ezzel is óriási problémáink vannak, és a mássággal való találkozásaink is nagyon jót tennének, mert hogy ez a fajta inkubátor hatás, ami Székelyföldön érvényesül, ez szemmel láthatóan káros az egészségünkre, mert tényleg azt képzeljük minden más vallásúról, minden más nemzetiségűről, minden mássággal jellemezhetőről, hogy az valami félelmetes, és ezeket kellene lebontani. Szerintem igen, itt a médiának abban is felelőssége van, hogy megmutassa ezt a másságot. Mondjatok olyan reklámokat, ahol megjelennek romák, vagy mondjatok olyan, ó, nem tudom, nem kell reklámokig menni, bármilyen műsorokat, kulturális vagy egyéb eseményeket, ahol láthatóak, és ahol megtapasztalható, hogy ők is emberből vannak. Itt van felelősségünk, hogy ne csak a szélső jobb médiát kövessük, de nincs másik, ami megmutatná őket, és elősegítené ezeknek a hétköznapi tapasztalatoknak a megszerzését.
Én itt egy kicsit arról beszélnék, hogy néha az az érzésem, mintha valakinek akár még ez jól is jönne, hogy utáljuk egymást. És mondok konkrét példát, hetente kitör az eszméletlen balhé a civil csíkszeredett csoportban, ahol a szemetes kukákból kukázó cigányokat szeretnék megölni, meggyilkolni, falhoz állítani, kiszúrni a szemüket, eltörni a karjaikat, stb. Egyébként ezeket én is nagyon sokszor megkaptam ismerőseimtől, hogy a gyermekeimmel ezt csinálnák, zárójel bezárva. És mindig, illetve többször feltettem a kérdést, hogy egy, nem lehet ezt a helyzetet megoldani? Tehát, hogy péntektől vasárnapig nem viszik el a szemetet, akkor valószínű, hogy felgyűlés kifolyik eleve. És valószínű, hogy eleve nem néz jól ki. Tehát, hogy valószínűleg el kellene vinni szombaton is, tegyük fel. Kettő, van mondjuk a városban, szinte név szerint ismerem ezt a 20 családot, vagy 25 családot, akik kukáznak, akik abból élnek konkrétan. Biztos nem örömében kezd valaki a szaros pelenkák közül kenyérdarabokat kiszedni, tehát, hogy ez nem jó kedvéből teszi, de hogy ezt a helyzetet megoldani, kezelni, foglalkozni vele, és nem történik semmi. Hanem minden hétvégén jön ez, és aztán folytatódik az, hogy engem hogy kellene feldarabolni, és hogy kellene hazahozzam az összes cigányt, stb. Tehát, hogy tényleg nem lehet megoldani egy ekkoracska helyzetet sem, hogy a feszültséget ne gerjesszék tovább ezek a problémák. Ilyenkor azt mondom, hogy valószínűleg nem is akarjuk megoldani.
De hogy közben te meg ilyen elképesztő szintű és módú kegyetlenkedésekről beszélsz, meg kegyetlen megnyilvánulásokról beszélsz, ami még nekem is nyilván ez nem viszonyítási alap, de hogy így ledöbbenek azon, amiket így mesélsz, hogy valóban na mindegy, akkor itt nem megyek bele a mondatba, amiben bele szerettem volna menni, de hogy ez most számomra is egy ilyen belső, ilyen dilemmát okoz, hogy igen, ezzel hol lehet elkezdeni bármit is csinálni, amikor egy egész közösségben ilyen mértékű a gyűlölet. És az ilyen szinten meg is jelenik, mert ez egy dolog, hogy mondjuk emberek így gondolkodnak, de az, hogy ezeket leírják, hogy megírják neked üzenetekben, az szerintem már egy másik szint.
Most pénteken, hogyha már itt tartunk, és tényleg nem szeretném erre az egészet elvinni, de örülök, egy kicsit ventilálhatok én is. Most pénteken edzésen voltam, 6-tól 7-ig jövök ki, 6 nem fogadott hívás egy tanártól, akit ismerek egyébként látásból. Visszahívom, és ordít. És 3 percen keresztül ordít, hogy a cigány kölykeid az okostáblára kitették a cigány zenét, és oda tették a magyarokat táncolni, és megmutatom én, hogy úgyis kirúgom onnan, és a büdös cigánykölyked is, és ordít, és próbálok beleszólni, érdekes módon nagyon nyugodt voltam, hogy ha-hó, semmi, ordít, jó, mondtam, akkor ordít is kimagad, és utána kérdem, hogy melyik iskola ez, és mondja, melyik iskola, és mondom, bocsánat, nem jár egy gyermekem se oda. Jól van, és leteszi. Tehát, hogy...
Én nem vagyok a szankciók híve, de azt gondolom, hogy ezekben az esetekben valahogy példát kellene statuálni, hogy ne lehessen ilyen szinten gyűlölködni. És azt gondolom, hogy ez az online tér nagyon rosszat tesz ennek, és az a... Hát az a félelmem, hogy egyszer megvalósul az, amit oda leírnak, de az a reményem, hogy ez csak írni könnyű, és megcsinálni nem könnyű. De tényleg attól félek, hogy forr a levegő, és hogy egyszer majd újra gyújtogatásról, meg késelésről, meg nem tudom, miről fogunk beszélgetni, mert hogy annyira zajlik ezeken a platformokon ez a fajta uszítás és gyűlölködés, hogy én azt csinálnám, hogy egyszerűen felelősségre vonnám azokat, akik ezeket elkövetik, és megmutatnám egy nem tudom mivel, egy büntetéssel azt, hogy nem engedhetjük meg ezt magunknak.
Jó, én letettem a rendőrségen a gyűlöletbeszéd és uszításra a papírt, és ennyi.
És mi történt?
Ennyi. Semmi.
Megy tovább az egy.
Akkor itt valójában az is kérdés, hogy az ilyen helyzetekben mennyire akar, és tud, és az, és partner akár a rendőrség, akár ugye a politikum, hiszen mekkora nagy felelősség és feladata van abban, hogy ezeket a kérdéseket hogyan kezeljük. És azért ugye mondjuk Csíkszereda esetében, pont azon gondolkodtam, miközben készültem erre a beszélgetésre, hogy van-e még olyan RMDSZ-es politikus, aki mondjuk legalább akkora mértékben viszi a roma kérdést, mint mondjuk Sógor Enikő. És én nem tudok róla, nem tudom, hogy ti tudtok-e róla. Ismertek-e olyan politikust, aki mondjuk így, amennyire én innen Kolozsváron látom, ő azért így, ő felel ezekért a kérdésekért Csíkszeredában. De hogy igazából az a kérdésem, hogy úgy egyáltalán, mert hát nyilván itt a saját érdekképviseletünkről kell beszélni, vagy hogy feléjük feltenni a kérdést, hogy akkor itt ugye volt szó roma stratégiáról, meg ajánlatokról, meg javaslatokról, hogy akkor ezt hogyan kéne és lehetne jól vagy másként csinálni, aminek adott esetben más ugye kimenetele lehet, mint amiben vagyunk most jelenleg. Hol bukik ez el? Miért nem érdekli a politikumot a magyar anyanyelvű romáknak a kérdése? Miért nem érdekli őket az oktatásuknak a kérdése, és miért tudják és akarják ilyen szinten az asztal alá seperni, vagy a, hát igen, oda seperni ezeket a kérdéseket. Úgy, hogy közben eléggé egyértelműen látszik, hogy bizonyos településeken, bizonyos városokban ez komoly feszültséget gerjeszt a közösségen belül.
Hát én azt gondolom, hogy az a stratégia, amit készítettek Andiék, az egy nagyon-nagyon jó stratégia, nem mint szakember mondom, hanem elolvastam, és tényleg nem ír benne sok minden hülyeséget, hanem tényleg konkrétumok vannak benne, és alkalmazható lenne, és én azt gondolom, hogy ezen az úton kellene tovább menni. A dialógon elhangzott, ugye, hogy a jelölteknek mindig az a célja, hogy hát nem fordulhatnak szembe a romák, illetve a magyarokkal, hogy megoldják a romák helyzetét, mert akkor elvesztik a választópolgárok szavazatát. Én nem így látom. Én úgy látom, hogy azért egyre több ember kezd felelősséget érezni értük, és kezdi látni azt, hogy nem lehet ezt így tovább csinálni, tehát hogy valamit tenni kell. Én azt gondolom, hogy azt remélem, nem azt gondolom. Azt remélem, hogy az emberek közül egyre többen kezdik azt érezni, hogy akár konkrétan is kell segítsenek, és kell dolgozzanak ezen, és kell tegyenek ezért, és hogy valamilyen módon el kell, hogy jusson oda a politikum, hogy kezdjen el valójában tárgyalni ezekről a dolgokról, vagy beszélni ezekről a dolgokról.
Andi?
Én nem vagyok ennyire optimista megint. Tehát én azt gondolom, hogy folyamatos a többségi szavazók tetszésének az elnyerése, mármint hogy ebbe az irányba fejlesztenek a polgármesterek, akkor is, ha nincs versenytársuk, amit nem értek. Tehát, hogy nem az van, hogy mindenképpen versenyeznem kell, hogy megnyerjem ezt a jelölést, vagy ezt a pozíciót, hanem nagyon kényelmesen több mandátumban megválasztják őket ellenjelölt nélkül, és ennek ellenére nem tartják fontosnak azoknak a lakóövezeteknek a fejlesztését, például ahol romák laknak.
És azt azért tegyük hozzá nagyon gyorsan, hogy Székelyföldön ugye túlnyomó részben ilyen úton szerzett mandátumai vannak az RMDSZ-nek, hogy valójában nem volt
Így
ellenfele.
ellenjelölt, igen. És akkor ennek ellenére nem történik semmi. Két dolgot látok. Az egyrészt az, hogy ennek a gyümölcsei nem érnek be rövid távon, hanem csak hosszú távon, hogy egy kisebbséget érint, nem a többséget, hogy ha már forrásokat hívhatok le, akkor miért ne aszfaltozzak erdei utat, vagy miért ne építsek, vagy újítassam fel ötödször a kultúrházat, meg stb. És miért? Igen, a másik, ami szintén interjúkból jön, az a magyarázat, hogy úgy sem becsülik meg, és akkor ha bármilyen fejlesztést oda viszünk, akkor az nagyon gyorsan tönkre megy. Lásd, nem tudom hányszor próbáltunk meg a vízellátás érdekében kutatásni, és az első családok közötti konfliktusnál ezt a kutat megmérgezték, vagy megfertőzték, vagy tönkretették, és használhatatlanná tették. Tehát nem érdemes ebbe energiát fektetni. Én azt látom, hogy nem hosszú távon gondolkodnak, és nem érzik annak a súlyát, hogy egyszerűen nem is ezekben a koordinátákban gondolkodnak nagyon sokan, hogy emberhez méltó életet biztosítani, miközben tényleg lennének hozzáférhető források, és én nagyon várom azt, hogy megtörténjen ezeknek az informális lakóövezeteknek a telekkönyvesztetése, és elkezdődjön a felszámolás lenne az igazi, de addig is a fejlesztési folyamat, ami biztosítja azokat az alapvető infrastruktúrális körülményeket, amelyek közül már el lehet indulni valahova, iskolába, egészségügyi rendelőbe.
Én erre azt szoktam mondani, hogy mi feltaláltuk a spanyol viaszt, már csak azért is, mert mindenki jó ideges lesz, csak odafigyel legalább, hogy mit mondunk. Meg kell kérdezni a közösségeket, hogy mit akarnak. Meg kell egyenként a közösségeket, a somlyaiakat, a tavaszutcaiakat, az összeset külön-külön meg kell kérdezni. Tehát nem mi mondjuk meg, hogy mi kell nektek, mi lenne nektek jó, hogy gondolják, és ez már mondtam néhányszor, de hogy több alkalommal, többször összeülni, leülni, beszélgetni, ti hogy látjátok? Most itt mi lenne a következő lépés? Apropó mezei utak aszfaltozása, nekem is ez a kedvencem, hogy a mezőkben két sávos aszfaltút van, de az elmúlt 5 évben Somlyó például, vagy a Tavasz utcában nem sikerült megoldani azt, hogy ne legyen térdig érő sár. Tehát, hogy na, szóval, hogy leülni az emberekkel, a közösségekkel. Igen, néha eszméletlen feszültségek vannak közösségen belül is, mert ahol az emberek egymás hegyén hátán élnek, nyomorban, úgyhogy időnként kilós patkányok szaladgálnak közöttük, ott nem lesznek nyugodtak, ott idegesek lesznek. Ahol évek óta mindenki átveri őket, ott nem fognak mosolyogni, de akkor is le lehet velük ülni. És például Somlyón nagyon szépen lehet tárgyalni nagyon sok szülővel. Hogyha én most azt mondom, hogy például a horgoló tevékenységeinkre egy idő után begyűltek az apukák, és horgoltak, és közben beszélgettünk, és én olyankor próbálom nekik elmondani azt, amit nagyon fontosnak találok elmondani, hogy mégiscsak lehet szabad vágni a lány haját, mert attól nem lesz semmi baj, stb. Szóval, hogy meg ilyen mindenféléket, de hogy van bennük nyitottság, és akarnak. Nyilván, ha nem úgy közelítünk hozzájuk, ahogy szoktunk, hanem megtaláljuk a módját, hogy gyertek, igyunk közösen egy kávét, üljünk le, beszélgessünk. Mit gondoltok erről? Mi lenne jó? Hogy lenne jó? Hogy szeretnétek? Stb. És követni ezt a folyamatot. És nem ördögtől való. Nem kell annyira félni tőle, vagy nem egy feneketlen fekete lyuk, aminek a végén nincs egy megoldás. Mert mindenki annyira igyekszik, hogy egy kicsit szebb legyen a háza. Be kell menni, a legnyomorultabb putriban is kicsi fehér csipke van, rajta a kicsi cica nép, a mellette a kicsit eltörött halacska nép, tehát, hogy az emberekben nagyon megvan a vágy, az igény arra, hogy szebb legyen, jobb legyen, hogy a gyermeke jobban aludjon, jobb körülmények között, ne a döngölt sárpadlón, egy pokrócon. Tehát, hogy ennyi a titka szerintem, és ezt nem azt mondom, hogy könnyű, hanem azt mondom, hogy megvalósítható, ha van, akarok.
Nekem az jutott eszembe, hogy 2021. január 7-én megtörtént a tűzeset, és mi január, nem tudom, közepén, végén, második felében lekérdeztük az arénába beköltözött összes háztartást, mert akkoriban mindenki bent volt az első periódusban, hogy hol élnének szívesen, és mire lenne szükségük, és mit szeretnének, és hát döntő többségük kiköltözne a Somlyó 33-ból, kiköltözött volna az akkori események között a Somlyó 33-ból, és nem valahova egy város szélére, hanem vegyesen a többségi lakosság körében bármelyik utcába, amit ugye nagyon nehéz megvalósítani, mert ahhoz elő kell készíteni a terepet. Nem teljesen lehetetlen, láttunk erre példát Szentgyörgyön is kis léptékbe, de tényleg elő kell készíteni a terepet, és folyamatosan kell ezeket a családokat kísérni addig, amíg megtalálják a helyüket. És ez az, amire szintén nincsen kapacitása az önkormányzatnak, mert ehhez egyrészt arra lenne szüksége, hogy szociális lakásokkal rendelkezzen, másrészt arra lenne szüksége, hogy olyan szakemberekkel rendelkezzen, akiknek van arra felkészültsége, hogy egy-két éven keresztül segítsenek ezeknek a családoknak beilleszkedni. És ez az, amiben nem látom a fényt az alagút végén, ebben sem.
És itt ugye nem említetted azt, hogy a potenciális szomszédoknak akarniuk kell, vagy legalábbis többé-kevésbé elfogadóan kell viszonyulniuk ahhoz, hogy márpedig egy roma család lesz a szomszédjuk, ami ugye a felmérésből, kutatási adatokból azt látjuk, hogy ezt eléggé nehezen viselik az erdélyi magyarok, amikor valaki valamilyen más személy lesz. És azért ez egy nagyon kérdéses dolog, vagy hogy... Igen, én itt az oktatási rendszer fontosságára mentem rá, vagy arra, hogy ugye gyerekkorban mennyire fontos az, hogy találkozzunk a mássággal, mert az én úgy gondolom, és hiszek abban, hogy meghatározza azt, hogy felnőttként aztán hogyan viszonyulunk ilyen jellegű kérdésekhez, még akkor is, hogyha nyilván azért az idő alatt, ameddig felnövünk, egy csomó behatás ér minket, aminek köszönhetően mondjuk változtathatunk, vagy változhat nak a meglátásaink bizonyos kérdésekben, de az, hogyha már gyerekkorunkban találkozunk a mássággal, az szerintem egy első lépés afele, hogy elfogadóbbak legyünk a mássággal szemben, akár felnőttként is, de hogy azért az egy nagyon tág, és szintén talán egy olyan kérdés, amire hát, hogyha így el kéne kezdeni, vagy bele kéne fogni valójában mindenkinek egy nagyon nagy és egy ilyen megterhelő feladat lenne az, hogy kitalálja, hogy jó, akkor hogyan változtatsz egy ilyen társadalmon? Mert hogy azért ebből a beszélgetésből én inkább azt vonom le, hogy persze amellett, hogy nagyon komoly strukturális politikai akarat hiányában szenvedő problémákkal nézünk szembe, a legeslegmélyebb, és az, ami talán az ő viszont, tehát a roma közösségeknek a kilátásait is még inkább meghatározza, az az, hogy többségi társadalomként mi hogyan viszonyulunk hozzájuk. És hogy ennek a változási lehetőségei nyilvánvalóan nem egyik évről a másikra tudnak megvalósulni, hanem ezek nagyon hosszú folyamatok. Ebbe hol lehet belekezdeni? Lehet közösséget építeni? Hogyan?
Szerintem lehet, és nem is hosszú évek, mondjuk úgy, hogy hosszú év, vagy néhány hosszú év, szerintem. Mert hogy nekem nagyon sok ilyen példám van. Tehát, hogy kezdve attól a... Jaj, hogy fogalmazok, hogy ne jöjjön rá, hogy kiről beszélek. Kezdve attól az ismerősöket fogok mondani, aki minden egyes alkalmat kihasznált az úton, hogyha együtt mentünk, hogy rondán odaszóljon egy cigány gyereknek. Na, például ez az ismerősöm ma a nővére gyerekének a ruháit elhozza Budapestre, és odaadja egy családnak. És ezt teszi 21. január 7-től, amikor összehoztam őket. Vagy, de tehát nagyon sok ilyen példám van. És tényleg azt látom, hogyha az emberek kicsit találkoznak, de ehhez nem elég az, hogy átadok egy zsák használt ruhát, és én megnyugodtam, hogy milyen jó vagyok. Persze az is jó, de hogy nem elég ez, hanem valami olyan közös tevékenység kell, ahol egy kicsi időt eltölthetnek egymással. Mondjuk egy közös horgolás, mert itt is nagyon sok szép dolgot láttam a közös kézműves tevékenységeken, vagy a tavaly, amit szerveztünk a több rendben felnőtteknek, azokon is nagyon sokszor láttam ezt, hogy amikor úgy csinálsz valamit együtt az emberekkel. Amúgy az én nagy idealisztikus álomtervem az, hogy egy nagy közös konyha, ahol főzzünk együtt, és utána megesszük. Tehát nem csinálunk semmi egyebet, csak főzünk. Most van két zacskó makaronink, és egy kicsit túró, főzünk egy nagy túrós makaronit, és közösen megesszük. És mindenki megy a szeme világába haza. És másnap van mondjuk passzuljunk, és egy csülök, és akkor közösen együtt vágjuk a hagymát, és ilyen kell. Tehát, hogy szinte nem nagy csodák kellenek, hanem olyan közös tevékenységek, ahol az emberek tudnak együtt lenni. És akkor ezeket a foglalkozásokat nyitottá tenni, valamilyen szinten kitalálni, hogy legyen elég a kaja mindenkinek, mert akkor ugye a fele éhesen sem marad, megint nem vagyunk sehol, összeöregednek az emberek. Szóval, hogy közös tevékenységek, ez az egyik, és a másik, ami talán megvalósíthatóbb, hogy színházba, bábszínházba, moziba, elvinni a gyerekeket, ott legyenek együtt. Nekem nagyon sok ilyen tapasztalatom is van, hogy a gyerekek többsége, nem mondom, hogy senki, de többsége nem nézi, hogy a másik milyen. Tehát, hogyha legózni kell, akkor építi a legót, és nem érdekli, hogy a mellette levő az cigány vagy nem cigány, hanem add ide azt a darabot, és gyere tedd ide azt is, kész. Tehát, hogy közös tevékenységek, ahol találkozhatnak, játszhatnak, és talán megjegyzi a nevét, a következő alkalommal megismeri. Ilyen példám is van, megkértem valakit, hogy szapienciás tanárt, hogy segítene, kaptunk ajándékba 6 laptopot, hogy akkor valamit tudjanak azok a gyerekek kezdeni vele, ne az első legyen az, hogy nézzük a videókat rajta a TikTokon, hanem valamit tudjanak vele kezdeni. Hát láttam, hogy nagyon példa elvállalta. Úgy örült a végén, hogy de hát ezek nagyon édes gyerekek. Hát mondom, igen, nagyon édes gyerekek. És kicsit később elmesélte, hogy az utcájukban mindig átjárnak a somlyóiak, mert hogy ott nekik rövidebb, és hogy mindig a kislánya fél tőle, a gyerekektől, a cigány gyerekektől. És amikor ezt a tanfolyamot megtartotta, akkor utána mondta a kislányának, és mesélt, hogy őt úgy hívják, hogy, őt meg úgy hívják, hogy, és nézd, ő odajárs, hogy... És hogy azóta köszönnek egymásnak a gyerekek. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ezek nagy csodák, vagy nagy eredmények, de hogy picike lépések, és valami elkezdődik. Hogy már nem fél, már köszön egymásnak a két gyerek. Lehet, hogy hónap tudja a nevét. Lehet, hogy hónap után eltöri a szendvicsét, és közösen eszik meg. Vagy tudom is én, de hogy valami közöttük alakuljon ki. És én ebben látom igazából, és ezek nem megvalósíthatatlan dolgok. Tehát, hogy nem óriási nagy dolog. Szóval mielőtt kész lesz a nagy közös konyha, azelőtt ilyeneket kell csinálni.
Andi, te ezt hogy látod?
Én úgy, hogy minden szinten nagyon fontos ez a találkoztatás és érzékenyítés és tapasztalatszerzés és egyebek. Én is azt gondolom, hogy a gyerekekkel kellene sürgősen elkezdeni, mert akkor még van esélyed, nagyobb az esélyed, mint a felnőttek mentalitásának az alakítására. És ilyen egyszerűcske dolgokra gondolok, mint az iskolák közötti kapcsolatok, tapasztalatcsere. Úgy, ahogy most vannak, nem tudom, Erasmus projektek, úgy legyenek ilyen belföldi, meg településen belüli cserekapcsolatok, hogy akkor közösen táborozzunk, vagy látogassunk egymás iskolájába, hogy nézzük meg, hogy milyen nálatok a tornaterem, meg milyen nálatok a nem tudom, az osztályfőnöki óra, vagy bármi. Tehát ezekben látok nagy potenciált. Egyébként azt tapasztaltam, a diákjaimat szoktam kivinni, és most legutóbb ősszel mentünk ki Somlyóra is, meg az Örkőre is, az egyik tantárgy keretében, és azt tapasztaltam, hogy nagyon megérintette az én 20 éves, harmadéves diákjaimat ezekkel a gyerekekkel való találkozás, és hogy sokan közülük nem rendelkeztek semmiféle személyes tapasztalattal korábban, és egyet még ez a félnapos, vagy egynapos együttlét is, vagy akár órás együttlét is formált azon, ahogy erről gondolkodnak, és ahogy ennek esélyt adnak a továbbiakban. És a médiában való megjelenítés is nagyon fontos szerintem, hogy találkozzunk olyan, akármilyen hétköznapi hősökkel, bármelyik interjú alannyal, aki megmutatja, hogy ő is emberből van, és aki láthatóvá válik, és aki így egyáltalán esélyt kap arra, hogy ne csak az a kép terjedjen el, ami a, nem tudom, a kék fényben, meg az egyéb ilyen kattintós hírekben megjelenik.
Na hát azt hiszem, azt elmondhatjuk, hogy még nagyon hosszú út áll azelőtt, hogy eljussunk egy olyan ideális társadalomba, ahol a roma gyerekek és a roma családok, a romák egyenlően tudnak a társadalom része lenni. Szerintem azt is kimondhatjuk, hogy ebben nagyon sok munkánk kell, hogy legyen nekünk, mint ugye ebben a viszonyrendszerben a többségi társadalomnak. És hát ez nem egy könnyű munka, és ez a beszélgetés is csak egy ilyen elindítása ennek a történetnek. Nagyon remélem, hogy majd még visszajöztök vendégnek, és majd még beszélgetünk ezekről a kérdésekről. De akkor a mai beszélgetésünket itt ezzel így lezárnám. Sólyom Andrea és Csata Orsoly, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltatok velünk, és ezeket a nagyon fontos dolgokat és gondolatokat megosztottátok velem is, és ami között hallgatóival is. A hallgatóknak pedig nagyon szépen köszi, hogy velünk tartottatok. Remélem, hogy ez a beszélgetés egy kicsit késztetett arra mindenkit, vagy késztetni fog arra mindenkit, hogy jobban meg is nézze a saját környezetét, azt, hogy mi és ki vesz benneteket körül, és hogy hogyan viszonyulunk a másság kérdéséhez, nem csak abban a politikai diskurzusban, ami minket körülvesz, hanem úgy a valóságban is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Én Kis Anna voltam, ez a Mi Között volt. Ne jót nektek!